Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autógaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Szép jó napot, jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzin. Szeptember 15-e kedd reggel van, 9 óra 11 perc, a stúdióban Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És 06302010909, ahol jött egy üzenetünk, ugye korábban Plesinger Gyulával beszélgettünk a különböző ESG alapokról, és hát ugye volt egy olyan hasonlata, hogy hát ő akárhogy nézi ezt a spinninget jobbról balról, az akkor is egy szobakerékpár, és erre jött egy észrevétel, egy üzenet, hogy sziasztok, teljesen igaza van Gyulának a spinning tekintetében is, amíg a séta séta volt, addig nem volt komoly értéke. Aztán Nordic Walking lett, és hirtelen nagyon fancy dolog lett Nordic Walkingolni. Hát igen, vannak ilyen jelenségek, de hát legalább népszerűvé tette ezt a mozgásformát az átnevezés.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Itt is van velünk a vonalban Katona Csaba történész. Szép jó reggelt, szervusz Csaba!
Jó reggelt, kívánok!
Szia, jó reggelt!
És minden más, itt engedjétek meg, hogy egy másodpercén reflektáljak erre a Nordic Walkingra, mielőtt még belemegyünk Agatha Christie életének rejtélyeibe, meg részleteibe. A történelemben is van erre példa, ha jól emlékszem, Rátvég Istvánnál olvastam, hogy két német gróf, bizonyos gróf Neiberg és gróf Schönberg, hát sikertelenek voltak a hölgyeknél, ezért megváltoztatták a nevüket olaszosra, és így lettek Graf Neibergből és Graf Schönbergből Conte Montenuovo és Conte Montebello, és már is sikeresebben üzték a hadjáratot.
Ez lehet, hogy az Emberi Butasság című könyvben van? Azt hiszem, talán.
Nem tudom már melyikben, és csak egy ilyen halvány emlékem, hogy most hirtelen előrántott ez a Nordic Walking dolog.
Igen. Hogy egy jó átnevezéssel milyen nagy eredményeket lehet elérni. Igen.
Hát Rátvégnek zseniális ilyen történetei vannak, úgyhogy egy jó könyv ajánló is sikeredett ebből a rovatból. Ha már könyvekről van szó, mi lehet, miről másról is szólhat Agatha Christie, aki egészen pontosan 130 évvel ezelőtt született ezen a napon.
Így van, és hát minden idők egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb krimi írója, sőt azt lehet mondani, hogy a legsikeresebb írók közé tartozik, tehát nem is kell itt a krimit elé rakni. Ez igaz mind a anyagi viszonyaira, igaz mind a népszerűségére, ugye szoktak ilyen méréseket csinálni, hogy hát egy embernek a művei hány példányban jelennek meg, meg hányan olvassák, hát állítólag a Biblia és William Shakespeare veszi fel vele a versenyt.
Bocsáss meg, csak igen, ezt olvastam én is, és találtam egy olyan oldalt, hogy agathachristielimited.com, mert hogy van egy olyan cég, aki így a szerzői jogait kezeli, és ők 2 milliárd példányra teszik az Agatha Christie könyveknek aztán.
Hát néhány adatot érdemes elővenni akkor így előjáróba, szóval a halála évében, ugye 1976-ban halt meg, akkor természetesen csináltak némi zárást nála, és akkor arra jutottak, hogy akkor, tehát 1976-os adatokról beszélünk, 400 millió példány, 28 nyelven, és akkor a könyvüzletekben levő könyvek értéke, tehát a fizikailag kinyomtatott könyvek értéke 500 millió angol font körül mozgott.
Az nagyon kemény.
Most 1976-ról beszélünk, igen, ugye? És egy olyan emberről, aki ráadásul híres volt arról, hogy a vagyonával nem igazán foglalkozott, tehát egyrészt volt neki elég, másrészt meg nem erre helyezte a hangsúlyt, és a halál akkor folyamatosan azzal foglalkozott a kiadója, hogy hát hány rokonának, hány jótékonysági cégnek adományozott így úgy pénzt, és nem nagyon szeretett adózni. Nem azért, mert sajnálta, hanem egyszerűen iszonyatosan távol áll tőle ez a fajta hivatali tevékenység, hogy a részletesen belemenjen a adó dolgokba, úgyhogy elég komoly problémák adódtak akkor, amikor az ő vagyonával dolgozni kellett, és hát például, amikor megpróbálták összeszedni, hogy mennyi pénzt keresett, akkor szintén 1976-ban arra jutottak, hogy éppen megelőzte George Bernard Shaw-t. a keresett összegekre. Már nem ami neki konkrétan bejött, hanem a roppant bevételek, amiket a generáltak a munkái. És innentől kezdve már csak egy kérdés maradt, hogy egy vidéki angliai hölgy hogy juthatott el eddig a sikerig. Mert hát ugye semmi nem determinálta őt erre, bár erre meg azt gondolom, hogy a determinációnak nincs jelentősége, annál inkább a tehetségének, a cselekedetnek és a szerencsének. Nézzük meg nagyon röviden az életét. Torquayben született 1890. szeptember 15-én, őt ti is mondtátok. Ezt talán kevésbé ismert, hogy az édesapja amerikai származású, tehát egy olyan fickó, aki a új világból telepedett vissza Angliába, Frederick Alva Miller, és ebből világosan kiderül az is, hogy nem a Christie volt a születési neve. Egyébként találkoztam már olyan véleménnyel is, hogy miért nem használja a vezetéknevét, mert ez nyilván két keresztnév, tehát Agatha és Christie.
Igen.
Mert lehetne, mert
lehetne, így van.
De nem így van, az ő eredeti neve Agatha Mary Clarissa Miller volt. Volt egy húga, volt egy bátyja ilyen tékozló fiú volt, ezzel talán most nem is érdemes annyira foglalkozni. Azzal viszont igen, hogy egy viszonylag idézőjelben sablonos életet élt, mert az, hogy egy vidéki angol kisasszony friss 20 évesen megismerkedik a Royal Flying Corps daliás pilótájával, ízlegessük a nevet Archibald Christie, és szerelmes lesz belé, és hozzámegy, az azt gondolom, hogy egy viszonylag hétköznapi történetként írható le. Az már kevésbé, hogy mindez 1914-ben történik, ugye éppen tombol az első világháború, néhány évvel később pedig de már a háborún túl megszületik egyetlen gyermekük, Rosalind Margaret Clarissa Christie. És innentől kezdve elindulhatnánk egy boldog házasság irányába, de nem ez történik, hanem Agatha Christie elkezd irkálni, túl azon, hogy otthon van és neveli a gyermekét. Az első világháborúval szolgál egy kórházban, hozzá kell tenni, hogy van némi nemű francia nyelvtudása, mert gyerekkorában egy ideig ott éltek, de nem tudatosan tanulta a francia nyelvet, hanem olyan ráragadt. Ezt ki tudja, hogy ez mennyire játszott bele Hercule Poirot alakjának megteremtésébe, aki persze hangsúlyozottan belga.
Pont ez jutott eszembe tegnap nekem is, igen, hogy azért szépen valami lehetett.
Tehát az egy döbbenetesen más világ. Nyáron ismerkedtem meg egy kiváló belga ex-focistával, bizonyos Zsíjjel a Keszthelyi Sörfesztiválon, úgy volt, hogy csak egy sört iszunk. Nem így történt, viszont nagyon érdekes dolgokról ismerkedtem meg a belga öntudatról, majd erre visszatérhetünk egyszer.
Igen.
A este további részletétől megkímélném a hallgatókat.
El tudjuk képzelni.
Fontos, hogy Agatha Christie az Ekroi gyilkosság című regénnyel futott be valójában. 1926-ban vagyunk, gondoljunk bele, hogy mennyire fiatal. Tehát 36 éves, abban az időben talán inkább középkorúnak mondták volna, ma biztos, hogy fiatalnak, nevelgeti a gyermekét, és itt történik egy nagyon érdekes dolog az életében, nevezetesen összeomlik a magánélete. Konkrétan a férje bevallja, hogy egy másik nőbe szerelmes, és elválni szándékozik Agatha Christie-től. Ezt egyébként meg is teszi. Más kérdés, hogy akkor miért őrizte meg ezt a nevet? Miért őrizte meg ezt a férjezett nevet? Valószínűleg azért, ha tippelni kell, mert addigra már jól bevált márkanév lett a könyvespolcoknak a gondoljunk Blaha Lujzára, akinek ugye az első férje volt egy bizonyos Jan Blaha nevű cseh úriember, de Blahánének is hívták sokáig, még Rudi Gyula is így írt róla, majd Blaha Lujza lett belőle, és nem cserélte le a márkanevet, mert miért tette volna, ezen a néven vált ismerté, tehát ugye nyilván egy buta lépés lett volna. Valami ilyesmi motiválhatta Agatha Christie-t is, viszont amikor a férje bejelenti, hogy elválik, itt jön az ő életének az egyik legnagyobb, vagy talán egyetlen rejtélye, fogalmazhatunk így, egész egyszerűen fogja magát, hagy egy levelet a titkárnőjének, és nyom nélkül eltűnik. Annyit ír, hogy Yorkshire-ba utazik. És körülbelül egy hétig nem találják. Tehát senki nem tudja, mi a sorsa. Nem jellemző rá, mert egy határozott hölgyről beszélünk. Végülis, amikor megtalálják, egy hotelben lakik, és érdekes módon egy dél-afrikai Cape Towni címet adott meg, tehát nyilván hamis személyazonossággal, ami érdekes, hogy a férje szeretőjét, aki miatt el akart tőle válni, és aztán el is vált, úgy hívták, hogy Nancy Neal, és ő pedig Teresa Neal néven jelentkezett be, de ráadásul Mrs. Teresa Neal. Tehát az ki igen. Tudja, hogy mi minden motivált őt, amikor ezt mondta, de ami biztos, hogy szerencsére előkerült, 1928-ra lezavarják a válást, és hát ha úgy tetszik, utána rátalál a boldogság, mert megismer egy ifjú régész, bizonyos Max Mellowent, egy közel-keleti úton, és pár évvel később hozzámegy. 1930-ban, 40 évesen Agatha Christie ismét férjhez megy. Ez egy más kérdés, hogy a férje nem bizonyul a házastársi hűség mintaképének, fogalmazunk finoman. Több hát házasságon kívüli viszonya is volt, és nagyon nem hangzik jól az, hogy alig egy évvel Agatha Christie halála után, mert hogy túlélte őt, egy évvel később 1977-ben feleségül is vette az akkori kapcsolatát bizonyos Barbara Parkert. Az egy más téma, hogy 1978-ban újabb egy évvel később pedig az ex-férje is meghalt. Illetve hát Agatha Christie ex-férje és Barbara Parker akkori férje. Na most ezt az életutat, ha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy egy nem felhőtlenül boldog magánélettel van dolgunk. Ugyanakkor azonban talán ezt ellensúlyozni volt képes az a hihetetlen siker, ami az ő könyveit övezte. És innentől kezdve jön az a nagy kérdés, amit többen föltettek, hogy miből táplálkozik Agatha Christie sikere, miben több, mint a legtöbb regényírói, mert többen is felvetették, hogy két nagyon fontos elem az jószerivel hiányzik a könyveiből, nevezetesen a nyers erőszak és a szex. Tehát annak az ábrázolása. De ez még a késői regényeiben sem, tehát 1945 utániban sem, amikor ezek már ugye jóval szabadabban bukkantak föl. És Agatha Christie-nél nem tudom, hogy tudunk egyet. Egyszer Hercule Poirot, ha jól emlékszem, lelő egy rossz embert, de emiatt elég rosszul érzi magát, és sokkal fontosabbnak tartja ugye a bajuszának a fényezését, meg a hiúságát, mint sem, hogy ezzel foglalkozzon. De tényleg, ha ezeket összerakjuk, akkor láthatjuk, hogy valójában a meseszövés és az elmejátéka az, ami kiemelkedővé tette őt. Annak ellenére, hogy ő azt mondta magáról, hogy soha az életében nem volt más szándéka, mint hogy szórakoztasson, kettő, biztos volt benne, vagy legalábbis ezt mondta, hogy 10 évvel a halála után már senki nem fog rá emlékezni. Hát azt gondolom, ez ma már nem így van, és nem csak idézőjelben csak a regényei, hanem hát a különféle film adaptációk révén is itt van előttünk Agatha Christie, aki szerintem nemzedékeken átívelően fogalommá vált, tehát aki nem olvassa, még az is ismeri a nevét, és hát nem szólva a két leghíresebb regény alakjáról, a már többször emlegetett Hercule Poirotról és Miss Marple-ről, akiket ugye többen megformáztak, egy-egy híres színész, például David Suchet nagyon rá is ragadt.
Nagyon, igen.
A szerepre.
És én
azt gondolom,
hogy
tényleg fogalomként léteznek, és kvázi túlnőttek hősükön. Hozzátéve, hogy Hercule Poirot, ha jól emlékszem, több mint 90 évesen, mármint Poirot 90 évesen, ez egyik regényében csendesen elolhatatja, tehát megírja a Poirot halálát, amivel nem aratott nagy sikert, mert Poirot roppant népszerű volt, de azért Agatha Christie ezt is megtette, úgy gondolta, hogy lezárja ezt a történetet. Talán még azt érdemes megemlíteni Poirot kapcsán, hogy egy picit hasonlóságot vélek felfedezni Sir Arthur Conan Doyle hőséhez, nevezetesen Sherlock Holmeshoz összemérve, mert mindkettőjük esetében csak nagyon halvány utalás van arra, hogy valaha az életben megérintette őket a női nem iránti rajongás, tehát egy-egy ilyen rejtett, burkolt, nem kimondott szerelem fölbukkan náluk, de Hercule Poirot nem lehet azzal vádolni, hogy a szoknyák után futkos a munkáiban, egészen mással van elfoglalva. Halvány utalás van rá, hogy volt egy nagy szerelme neki, és semmi több. Ez Christie nem fejti ki, szerintem ez egy nagyon tudatos döntés volt az ő részéről.
Igen, és mind a kettő mellett ott van egy ilyen segítő figura, aki kiegészíti a tulajdonságait, hogy így legyen teljes. Ugye Poirotról azt nem lehet elmondani, hogy kimondottan harcias lenne, vagy az ilyen kardvívásban, vagy pisztolyforgatásban jártas lenne, ezzel szemben ott van neki a hűsegítője és társa, aki viszont olyan.
Hát igen, és ugye ott van Watson, aki ennek kvázi a mintája. Illetve van még egy dolog, ami kicsit párhuzamra adhatók, ott nevezetesen az, hogy Holmes mellett ugye ott van Mycroft Holmes, a bátyja, akit folyamatosan sejtetik a Conan Doyle regények, hogy még zseniálisabb, mint Sherlock, aki folyamatosan komplexusokkal küzd a bátyja árnyékába, de ő azért csak egy mellékszereplőként bukkan föl. Hercule esetében pedig fölmerül egy testvér, egy bizonyos Achille Poirot neve, aki vagy létezik, vagy nem, mert az egyik regényben úgy utal rá, mintha csak kitalálta volna, a másikban meg úgy, mintha létezne. Tehát ez nagyon nehéz megmondani, hogy volt-e ebbe egyfajta tudatos játék Agatha Christie részéről, vagy pedig nem. Ami viszont biztosnak nevezhető, hogy Magyarországon, és akkor kicsit kacsincsunk ki a kis hazánkra is, már a 30-as évektől jelentek meg könyvei, és azt kell mondjam, hogy a népszerűséget töretlen. Van olyan regény, amit 2-3-szor lefordítottak, van, ami a több címmel fut. Egy időszak volt, amikor a Christie könyvek nem igazán jelentek meg Magyarországon, ez nem olyan meglepő, az 50-es évek. Hát nyilván abban az ideológiában kevésbé illett bele, hogy egy angol vidéki hölgy az gyilkosságokról írkáljon, és sikeres nyomozások folyjanak egy vidéki kisasszony, Miss Marple, meg egy belga, egy előkelő, a hiú belga polgár vezetésével, de hát szerencsére ezek az idők elmúltak, és azóta is itt vannak a polcainkon, és ha jól tudom, folyamatosan készülnek újabb és újabb fordítások, hiszen ezek egy része elavult. Itt ugye gondoljunk az egyik legismertebb könyvére, ugye a 10 kicsi négerre, ami ezen, igen, a címen ma már biztos, hogy nem jelenhetne meg.
Érdekes, mert ugye én pont a Balázsnak meséltem, amiről elkezdtük a beszélgetést, hogy én azt hittem, hogy a Tíz kicsi Indián egy másik könyv. De ki...
Ugyanaz.
Annak idején azt hittem, és elkezdtem olvasni, hogy de jó, van még egy ilyen jó könyv, és ugyanaz. Tehát Tíz kicsi Katona és Tíz kicsi Indián címmel is megjelent. Egyébként ez nem egyedülálló, mert ugye 38-ban írta ezt a regényt, és az Egyesült Államokban akkor már nem jelenhetett meg ezzel a címmel, hanem akkor And There Were None címmel jelent meg, ugyanúgy, mint ahogy a filmet is leforgatták annak idején Charles Aznavourral. És érdekes ugye, hogy most lett ez a BLM mozgalom miatt ilyen nagy sztori, pedig hát nem is új dologról van szó, hiszen mondom, nem is úgy jelent meg eredetileg Amerikában.
Így van, tehát már úgy, nyilván ott már akkor érzékenyebbek voltak erre a dologra, de azt gondolom persze, hogy nem a cím adja meg ennek a regénynek az értékét, illetve természetesen nem adja meg, ez pusztán egy kultúrtörténeti érdekesség. Utalnék egy egészen más dologra, és az már szóba jött, nem olyan régen a kezembe került egy 1986-ban kiadott filmszakácskönyv. 86 az nem volt régen mai fogalmaink szerint, ugye? És két nagyon érdekes dolog, amit megjegyzeteltek az akkori magyar olvasónak, az egyik, hogy mi a svéd asztal, tehát erről készült egy jegyzet. A másik, hogy mi a maghőmérő. Mert hogy Magyarországon az annyira nem volt elterjedt. Na most ez ma elképzelhetetlen, hogy ezeket megjegyzeteljük, mert ugye minek?
Igen.
Meg bizonyos szavakat már nem használunk, más szavakat használunk. Maradjunk annyiban, hogy Agatha Christie műveinek az újrafordítását is leginkább az indokolja, most szerintem nem elsődlegesen a PC, hanem sokkal inkább az, hogy a magyar nyelv is változik, és az újrafordítás viszont az éppen, hogy nem arról szól, hogy Istenem, Istenem, miért kell hozzányúlni a régi jó dolgokhoz, hanem pontosan arról, hogy a mostani olvasónak is van rá igénye, és egy olyan fordítást kell letenni elé, ami jobban meg tudja szólítani. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy Agatha Christie hát talán ezt a
sőt, hát ugye,
magának tudott rendülni.
Erre tipikus például hogy az abhegyező, amit ugye hát címestül, szőröstül, bőröstül át kellett fordítani. Egyébként a lábjegyzethez kapcsolatban azt hiszem, ott a hamburgerhez van egy leírás, hogy az egy ilyen marhahúsos szendvics, vagy valami ilyesmi, azt kellett megmagyarázni a korábbi fordításban, de nem amikor is kell még ilyen... nem rozsban a fogó volt.
Így van, de nem is kell ilyen modernre gondolni, mert ugye Arany Jánosnak a Shakespeare fordításai, hát sajnos elég sokszor félre is lőtt egyébként. Akkor nagyon jól megszólította a magyar közönséget, de nagyon sok helyen tévedett is, úgyhogy ezeket újra kellett fordítani, hogy egyáltalán a helyes fordítás elénk kerüljön. Hát ez előfordult, tehát az abhegyezőnek az esetében meg aztán egy teljesen más mű született, ami egyébként nagyon jó, és tetszik nekünk, csak hát nem az, igen, ami az eredeti.
Ugye minden műfordítás egy önálló alkotás, ezt már végképp nem akarok abba belemenni, hogy Szent Imre hercegünk valószínűleg nem Imre volt, hanem Henrik, mert a Henrikus sikerült Emerikusnak olvasni a megrongálódott formásba, de hát az ilyesmi az kiveri a biztosítékot a magyar történeti tudatnál. De hát távol kanyarodtunk Agatha Christie-től, még egy dologgal szeretnék hozzá visszakanyarodni. Nevezetesen arra, hogy mennyire érdekes az a felvetés, amit valahol olvastam, hogy kicsit hasonlít az ő életed, de csak egy kicsit a Bronte nővérekre. Már pedig olyan értelemben, hogy természetesen egy másik történeti időszakban, de mennyi esély volt arra, hogy egy vidéken született angol kisasszony világirodalmi szintű műveket alkot, hiszen ne tagadjuk meg egy krimitől sem a világirodalmi szintet, és gyakorlatilag a haláluk után jó néhány évtizeddel is még mindig azt lehet mondani, hogy ott vannak a világ élvonalába. És ez megadatott a három Bronte nővérnek, megadatott Agatha Christie-nek, tehát én nem azt mondom, hogy ott van ott az angol hangamezők levegőjében valami csoda, de minden esetben mindenjüknek a példája kiváló dolog arra, hogy a tehetség a szerencsével ötvözve azért az meghozhatja azt a fajta gyümölcsöt, amit talán-talán ellensúlyozni képes még a magánélet úgymond zökkenőit is, mert Agatha Christie életében boldog magánéletről nyilván nem beszélhetünk. És még egy sajátos dolog, ami az ő alakjához kötődik, hosszú élet adatott neki, 1986 évesen halt meg, és én mindenkinek javaslom, hogy keresse meg itt-ott újságokban, a régi újságokban, vagy akár a Google-ben, ma már ez jóval könnyebb, fiatalkori képet róla, mert nagyon sokszor nincsenek az ifjúkori képe. Tehát úgy képzeljük el, mintha egy ilyen Miss Marple-ként született volna meg, és úgy élte le az életét. De ez természetesen nem így van, tehát vannak róla kifejezetten úgymond előnyös és vonzó fiatal hölgyet ábrázoló képek is. Jó szívvel javaslom mindenkinek, hogy nézzen bele a fiatal Agatha Christie szemébe is, és próbálja meg megérteni egyébként pedig azt, hogy azok a meseszövések, azok a cselekmények, amikről mindig kiderül a regényeiből, hogy valójában az összes kulcsot elárulja ahhoz, hogy kiderüljön ki a gyilkos, miért nem jövünk rá, és amikor elolvassuk a megfejtés, miért tűnik teljesen logikusnak. És még egy adalék az ő személyéhez, semmilyen illúzió nem volt benne. Volt a Bertram Szálló című regénye.
Igen.
Ami egy olyan szállodában játszódik, ami szinte megtestesíti a régió Angliát. ahol mindenki udvarjas, mindenki figyelmes, megjelennek a klasszikus vidéki Angliának az alakjai, a pap, a földbirtokos, az amerikai vendégek, meg minden, és az egészről kiderül, hogy valójában egy bűnszervezet és egy színjáték. És Agatha Christie már a 60-as években írta azt, hogy aki a régi Angliát keresi, az menjen valahova máshova, mert itt egy olyan országot fog találni, ami a legjobban hasonlít Amerikára, a legdübörgőbb, legfejlettebb, legmodernebb európai országot. Onnan nézve is Európa, ugye jól lehet, a csatorna elválaszt minket, és számoljunk le ezekkel a romantikus illúziókkal, mert ezeket már nem fogjuk megtalálni. És ebben a regényben erre is utalna. Most egy 1890-ben született hölgytől ezek a nyers, kopogós, ám de mégis realitásokat hordozó szavak, azt gondolom, hogy megint csak magas polcra helyezik őt, hogy illúzióktól mentesen élte le ezt a hosszú életét, és emiatt is tudom tisztelni. És tényleg csak annyit, hogy attól, hogy valaki krimi író, gondoljunk Raymond Chandlerre, hiszen róla is beszéltünk. Attól még világirodalmi szintű alkotást tud létrehozni, Agatha Christie-nek az iskola példája, úgyhogy nagy tisztelet neki.
Hát nagyon szépen köszönjük, Csaba, ismételten. Kicsit a krimi irodalomra rátértünk Agatha Christie születésének évfordulója alkalmából. Köszönjük szépen neked, jó munkát, szép napot!
Nagyon szívesen, és Edgar Allan Poe is jó volt ebbe, ezt ne felejtsük el, tehát irodalom, irodalom, irodalom. Sziasztok!
Szia, szia! Katona Csaba történésszel elevenítettük fel Agatha Christie alakját, aki 130 évvel ezelőtt született szeptember 15-én 1890-ben.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei